Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát halljátok. Mai vendégemmel úgy bő 10 évvel ezelőtt egy toszkán gasztrotúrán találkoztam először. A barátnőmmel érkeztünk Viareggio-ba, ahol kulináris élményeket, főzőtanfolyamot és gasztrotúrát ígért a program, illetve annak egyik házigazdája, Mikael. Jártuk a helyi piacokat, poliplevest főztünk, tökvirágot rántottunk ki, tészta és sajt manufaktúrába látogattunk, és hát bizony a mai napig sokszor emlegetjük ezt az utat. Ma én hívtam vendégül akkori házigazdánkat, hogy itt a stúdióban folytassuk a régen megkezdett beszélgetést. Szeretettel köszöntöm Szabó C. Mikáelt. Szia, Mikael!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
Mikael, kezdjük akkor a neveddel, ami nem cseng teljesen magyarul, és hát olaszul semmiképp nem cseng.
Ez így van, igen, igen. Én Svédországban születtem, és a Mihály nevet édesanyám svédre konvertálta, mert ő, mint Mészáros Gabriella, már annak volt kitéve, hogy senki se tudta kimondani a nevét. Svédül a Mihály, ugye Mihály lett volna, és ezért lettem Mikael, amire azt kell mondjam, a mai napig büszke vagyok, mert kicsit különleges.
Svédországban születtél, meddig tartott ez a svédországi gyerekkor, vagy felnőtt kor?
Svédországban, mint gyerek, 10 éves koromig éltem, egyedül egy bennlakásos gimibe, tehát egy ilyen Harry Potter féle felállásba elmentem Németországba, és Németországban, Bajorországban maradtam 25 évig, tehát 35 éves koromig, először 10-et Svédországban, majd 25-öt Németországban éltem.
Ez a bizonyos gasztronómiai indítatás, ez már akkor is a véredben volt, vagy akkor még teljesen más elképzelésed volt az életről, vagy az élet mindennapjairól?
Is. Azt kell mondjam, hogy már az óvodából, és ez tény, az óvodából hoztam haza az első receptúrámat, egy alma szuflét. Édesanyám tradicionálisan nem tud főzni a mai napig, de nagyon szeretem, és az alma szuflé az a mai napig nem került otthon utána gyártásra. A bennlakásos gimibe, amit látogattam, ott szigorúan tilos volt a kolostor tulajdonában levő halas tavakból horgászni, ergo mindenki horgászott, csak senki se tudta a halat megsütni. Én voltam az, aki pénzért vállaltam, hogy a osztálytársaimnak és a iskolatársaimnak megsüssem a pisztrángokat. Tehát igen, ez mindig benne volt. A pisztrángokhoz salátát készítettem, 50 pfennigért, ha jól emlékszem. Ez még az euró előtti időben történt, igen.
És amikor elvégezted ezt a bentlakásos sulit, akkor jött-e, hogy séfnek tanulj tovább, vagy elcsábított egy másik karrier?
Nem, még jogot tanultam, és politológiát, és utána egy teljesen más irányba indultam el. Én alapvetően multicéget vezettem, úgy Németországban, mint Kelet-Európában, mint később majd Skandináviában. Tehát én egy jogi pénzügyi vonalon indultam, egészen magas koromig, mikor valamikor úgy döntöttem, hogy elég ebből, levettem a sötét öltönyt, levettem a nyakkendőt, és azt mondtam, hogy most olyasmivel szeretnék foglalkozni, ahol kevesebbet dolgozok, több emberrel találkozom, én tudom alakítani a napomat, és így született valamikor az ötlet, hogy gasztrotúrákat szeretnék szervezni, közel áll hozzám a téma, szeretek enni, inni, mindig új emberekkel találkozni, és így lett belőle 2014 óta ezt csinálom.
Ez az úgynevezett életközepi váltás, amit én így nem szeretek használni, én azt mondom, hogy ez egy állapot, amikor igenis az ember elkezd gondolkodni, hogy mi az, ami hiányzik az életéből, mi az, ami megvan, mi az, amit másképp szeretne. Nagyon sokakba felmerül a kreativitás. Nekem van olyan barátnőm, aki multinál dolgozott és virágkötő lett, mert azt mondta, hogy ő valami kézzelfoghatót szeretne. Van olyan ismerősöm, aki elment jógatanárnak. Mi volt az a te legnagyobb erőd, vagy a legfontosabb tulajdonságod, ami ebbe az irányba mozdított el?
Hát ehhez tudnék sokat beszélni. Hát mondjuk úgy, hogy én 50 éves koromban úgy határoztam, hogy elmegyek egy országba, ahol nem beszélem a nyelvet, és belefogok egy iparágba, ahol egyetlen napot sem dolgoztam az életemben.
Meredek váltás.
Annak ellenére, hogy a szakmámban, meg ahol addig dolgoztam, kimondottan sikeresnek, senki se értette meg, hogy miért csinálom ezt. Ehhez a teóriám szimplán az, hogy amikor az életünk elején, mondjuk 20 éves korunkban elindulunk, akkor nagyon sokat a galériának csinálunk. Anya, apa, nagyszülők, osztálytársak, mindenkinek van egy beképzelt vagy tényleges elvárása velünk szembe, és akkor elmegyünk egy egyetemre, elkezdünk jogot, vagy pénzügyet, vagy valamit tanulni, netán orvosit. Isten áldja azokat az embereket, akik ilyen okokból orvostant végeznek, de kell egy idő, míg az ember rájön, hogy ezt nem azért csináltam akkoriban, mert ez az én belső hivatásom, hanem azért csináltam, mert mindenki csinálta. És ez néhány emberben soha nem jön meg, néhányban megjön. A kulcs ehhez az, hogy mennyire vagy sikeres szerintem, és ez most hülyén hangzik az én számból, de én kimondottan sikeresnek számítottam, ezért nem hajszoltam már semmit. És mikor nem hajszolsz sikert, mikor nem az van, hogy még kell még egy autó, vagy egy nagyon széles garázskapu, vagy a szomszédnál nagyobb házat szeretnék most építeni, mikor ezeket már mind elérted, akkor váltasz belülről, és új erőket, és új motivációkat keresel, és ezért lesz valaki virágkötő, vagy ezért kezd valaki gasztrotúrákkal foglalkozni, mert a másikat már megcsinálta.
Hogyha leltárba vesszük, hogy mi volt meg neked ekkor már mind abból, amire most szükséged van, ugye nyilván volt egy strukturális gondolkodásod, nyilván az Excel táblát kiválóan kezelted, most jelképesen mondom, hiszen egy jogi világból, egy pénzügyi világból, átkerülve a gasztrovilágba, azért előbb-utóbb ennek a biznisznek is ugye pozitívba kell kijönnie, tehát az nem elég, hogy most kitaláltam valamit, a végén, a sor végén ott van az eredmény. Megvolt a kapcsolatra való nyitottságot, hogy az embereket megszólítsd, megtaláld azokat a különlegeseket. Mi az, ami nem volt meg ekkor még?
Hát az előbb említettem az olasz nyelvet, ami ugye elég fundamentális, hogy az ember Olaszországban akar valamit csinálni. Nézd, én azt mondom, hogy nem volt konkurencia, tehát a piac nagyon nyitott volt, ez az első. Tehát én mindig cégeket építettem fel előtte is, vagy saját magamnak, vagy mások megbízásából. Én 7 különböző országban éltem, és mindig az volt a feladatom, hogy valamit építsek fel, ami előtte nem volt ott. Vagy valamit helyett tesítsek, ami nagyon rosszul ment. Nekem ez volt az életem, az első, mondjuk azt, hogy a szakmai életemnek az első 30 évében. És ez is erről szól. Tehát nincs, ez nem rakéta tudománya, hogy mostan magyarul is már mondják. Szimplán le kell ülni egy fehér papírral, meg kell nézni, hogy mi kell, hogy legyen, mi nincs, mi van, összeállítani és elindulni. Nagyon sokan félnek ilyen feladatoktól, vagy változásoktól, de szerintem, hogyha az ember alapvetően tudja, hogy mit akar, akkor nem is olyan nehéz. Nem hiszem, hogy valami hiányzott, úgy őszintén mondom.
Kibújtál az öltönyből, fölvetted a rövid nadrágot, rövid ujjú pólót, és akkor hol képzelted elindítani ezt a vállalkozást? Volt-e valami helyszíned, volt-e elképzelés, hogy hol legyen ez a mag Toszkánában?
Itt, hát az, hogy Toszkánában legyen, az azért van, mert hogyha utána gondoltok, akkor a világon talán csak 2 olyan tájegység van, ami a nevén keresztül automatikusan mindenkinél egy felismerést vál ki, és ez Provence és Toszkána. Tehát, hogyha most mondom, hogy Auvergne, vagy Languedoc, akkor lehet, hogy valaki már hallotta, de nem tud alatta elképzelni semmit.
Szóval Toszkánánál
mindenki látja, hogy itt vannak a szőlőhegyek, itt vannak a vulkanikus dombok, itt vannak a ciprusfák, Provence-nál mindenki látja a levendulákat, meg a régi kőházakat, tehát egy a kettő között ez volt a gondolat, utána megnéztem, hogy hova mennek repülők, hol vannak autópályák, mit lehet Magyarországról autóval relatíve kényelmesen elérni, és akkor az ember szimplán ezt fölépíti nulláról, és kiszűrődik egy-két hetes munka után, hogy igen, ez itt kell, hogy legyen. És akkor utána meg az ember házakat keres, mert ugye minden attól függ, hogy hol csináljuk, és akkor meg kell legyen egy bizonyos szobaszám, meg kell legyen egy bizonyos fürdőszobaszám, és így tovább.
És akkor építkeztél, azt mondtad, hogy nyitott a piac. Honnan voltál ennyire magabiztos? Honnan tudtad, hogy te meg tudsz szólítani magyar embereket arra, hogy menjenek ki hozzátok és kóstolgassanak?
Hát az, hogy végeredményben jönni fognak-e, azt nem lehetett tudni, de hogyha azt mondjuk, hogy a gasztrotúrák, mint olyanok, az ugye nem egy új találmány, hanem más nyelven, angolul, meg németül működnek, tehát hogyha most egy német valaki szeretne Toszkánába menni, és ott egy gasztró nyaraláson részt venni, akkor a mai nap biztos van 40-50 szolgáltató, amely között választhat. Akkoriban, 10 évvel ezelőtt senki nem volt magyarul, aki ezt csinálta, ergo teljesen egyértelmű volt. A magyar nyelv is, ezt utólag mindig kérdezik tőlem, mert ugye sok nyelven beszélek, és a magyar nem is az anyanyelvem, annak ellenére, hogy az anyám magyar, de gyerekkoromban inkább svédül beszéltünk. Hogy miért nem csináltam ezt mondjuk németül? Uh-huh. Mert ugye német az a nyelv, piac. Ahol iskolába jártam, meg... ahol egyetemre jártam, tehát német az én anyanyelvem, hogyha ezt így mondjuk.
Meg sokkal nagyobb a piac. Hát 80 millió embert megszólítani más,
így
mint
van, de itt van az, hogy inkább egy veréb a kézben, mint öt galamba háztetőn, hogy a magyar piac az elég nagy ahhoz, hogyha az ember jól csinálja a dolgát, és piacvezető, akkor abból bőven meg lehet élni. De bevallom, hogy a magyar nyelven való indulás az eredetileg egy teszt volt. Azt mondtam, hogy ha itt most elszúrom, uh-huh. akkor még mindig tudom németül vagy angolul csinálni, csak a magyar az annyira jól működött, tehát Magyarországon a kulinárium az egy bejáratott márkanév, a Facebookon azt hiszem 23 ezer követő van, hogy most badarság lenne nyelvet cserélni. Tehát ezért marad egy magyar szolgáltató, aminek nagyon örülök.
Ami nekem a legjobban tetszett ebben az utazásban, amit a műsor elején említettem, az az, hogy nem egy dobozos terméket kaptam. Tehát amikor megérkeztünk, személyesen vártatok a reptéren bennünket, elvittetek a házba, ott közösen elmentünk a piacra, vásároltunk, azt főztünk, amit aznap kaptunk. Természetesen voltak fix pontok, ahogy mondtam, a tésztagyár, egy sajtmanufaktúra, egy borászat, de mégis minden spontán alakult, és valamiért, és ebben segíts megfejteni, hogy miért, volt egy rendkívül jó kovásza ennek a csapatnak.
Ez a tevékenységemnek, nem nekem, de a tevékenységemnek az egyik fantasztikus velejárója, hogy ugye hozzám 8-asával érkeznek az emberek, nem akarom, hogy többen legyenek, és örülök neki, hogy nagyon ritkán vannak kevesen, mert ez azt jelenti, hogy az összes túra betelik. A 8 ember legtöbbször nem ismeri egymást, tehát 4x2, mondjuk úgy, hogy 4 pár, vagy lehet, hogy 3 pár és 2 egyedül utazó hölgy. A buszban a repülőtértől befelé kicsit csend van. Az első este már az első vacsoránál én ugye igyekszem, mondom, hogy akkor Laci, akit valószínűleg Bélának hívnak, mert nagyon rosszul jegyzem meg a neveket, de azért mondom, hogy figyelj, gyere ide, itt van 3 répa, ezt gyorsan meg kéne csinálni, adod a Kingának. Kinga és Laci így már kapcsolatba kerülnek, és nem tudom miért, de a vacsora végén nekem is úgy tűnik, minthogyha ez egy osztálykirándulás lenne, azok, akik ott ülnek körülöttem, minthogyha barátok lennének mindenki. Érdekes módon, hogyha feszültségek vagy ilyesmik bontakoznak ki, akkor az mindig olyan emberek közt, akik együtt jöttek oda. Tehát sosincs az, hogy egy pár a másik párral valahogyan feszültségbe kerül, hanem férj-feleség valahogyan azért jöttek csak, hogy próbálják megmenteni a házasságukat, fene tudja, de az egyetlen, ami történik, a klasszikus, erre talán emlékeznek egy páran, akik hallgatják, hogy volt nálunk 3 idősebb hölgy, mind a 3 70 fölött volt, és barátnők voltak, és annyira összevesztek nálunk ők 3-an, hogy még ki is költöztek, külön kellett szállodába más szobát keresni a 2-nek, a 3. nálunk maradt, és a mai napig, szerintem ez is 9-10 évvel ezelőtt lehetett, mai napig nem beszélnek egymással. Tehát ilyen is előfordul, de alapvetően ennek az ellenkezője, hogy nagyon szépen összeszokik a csapat, és hónapokig, évekig utána, miután ott voltak, még mindig, nem azt mondom, hogy mind a 8 mindig, de sokan együtt nyaralnak, együtt grilleznek, csinálnak toszkán estéket, és az is megtörtént többször, hogy az egész csapat, aki ott ismerkedett meg nálam, azok egy évvel, 2 évvel később úgy, ahogy voltak, újra visszajöttek.
Bejelentkeznek hozzád?
És akkor meglepésként egy valaki hívott fel, hogy jövünk 8-an, és akkor mikor a reptéren álltam, akkor láttam, hogy pahát, ez a régi kurszus is összejött újra.
Ismétlődik. Mi lehet szerinted a titka a gasztronómia varázsának? Miért lett ilyen fontos a szemünkben, miért ilyen fontos a terített asztal ereje? Ezt te hogy látod? étkezésed? Hogy éled ott meg ezeknél a csapatoknál?
Én azt hiszem, hogy, az étkezés, a táplálkozás, az ugye valami nagyon archaikus. Ja? Tehát, hogyha most lebontjuk az eredeti szükségességekre, ugye aludni kell, étkezni kell, még van egy pár, de az nem ide tartozik. Csak azt mondom, hogy ez egy nagyon alapvető dolog. Tehát nem egy Excel táblázatot töltenek ki együtt, hanem főznek valamit, ami táplálkozás lesz. Ezért szerintem a étkezésen keresztül, még sokkal jobban, mint az ivászaton. Sokan azt hinnék, hogy az ivászat, ja, majd gyerünk bort kóstolni, és hogy milyen kocingatások lesznek. Egyáltalán nem, pont fordítva. A közös főzés. És szerintem ez valami, ami hiányzik talán manapság, most nem akarok így filozofálni, de a családokban,
nagyon.
Hogy anya megcsinálja a kaját, odarakja, már a kaja az asztalon van, és akkor valaki letántorog az emeletről, a férjnek be kell rakni a hűtőbe, mert ő később jön haza. Tehát ez, hogy együtt készítjük el, és együtt fogyasztjuk el, ez talán sok emberbe valamilyen húrt megüt, hogy na jó, ez kéne, hogy legyen otthon is, ez kéne, hogy mindig legyen, vagy ez egy olyan élmény, ami sok energiát szabadít fel az emberekben, és ezért vannak nálunk mindig nagyon izgalmas beszélgetések, sok ember ilyenkor fedezi fel, hogy neki milyen rossz gyerekkora volt, előfordul, hogy este későn, egy órakor, fél kettőkor ott ülök én három férfi, és kettőnek könnyes a szeme. És ők azt mondják nekem, hogy soha nem volt nekik ilyen beszélgetésük, nem velem okvetlenül, egymással. És ez mind oda vezethető vissza szerintem, hogy a hétköznapjainkban hiányzik ez a komponens talán, ez a tűz körül ülünk, mint ősemberek, és egymásnak nyújtjuk a csontot, amit egymás után rágunk le belőle. Szerintem ez valahova ide vezet vissza.
És van valami szakrális ereje a táplálásnak. Aha. Is. Azon túl, hogy egy csoportdinamikát nagyon szépen tud így mozgatni maga az ételkészítés is. Így. Úgyhogy valóban fontos. És ha már említetted, hogy itt jönnek párok, jönnek idősek, jönnek fiatalok, jellemzően kik látogatnak téged, férfiak, nők, házasperök? Tehát, hogyha mondjuk valahogy mérleget kellene vonnod, azt mondod, hogy igen, olyan férfi jön, aki azért rángatta magával a feleségét, mert ő nagyon jól főz és szeretné behúzni, vagy azért rángatta magával a barátnőjét, mert most éppen egy olyan magánéleti válságban van, hogy ki akarja mozdítani, vagy, és akkor még itt hosszan lehetne sorolni.
Minden előfordul, mondta, de talán az, amit most mondta, az fordul elő a legkevésbé. Tehát nem a férfi rángatja magával a nőt. A honlapnak tudom mondani a látogatottságát, az 83%-ban nő, 17%-ban férfi. Nálam a vendégeknek az aránya, az azt mondanám, hogy majdnem 60% nő, kicsivel több, mint 40% férfi, mert hát a legjellemzőbb azért az, hogy párok jönnek. Ha nem párok jönnek, hanem egyedül utazók, egy kezemen tudom leszámolni 10 év alatt, hogy hány egyedül utazó férfi jött. Egyedül utazó nő több, mint 100-an. Barátnők 2, 3, 4, 6-an, az első kurzuson 7 barátnő volt például, és senki más, úgy kezdődött az egész. Barátnők sokszor jönnek, úgy képzeljünk el egy átlagos felállást, mondom, hogy 3 pár és 2 egyedül utazó hölgy, akik vagy együtt jöttek, vagy én raktam őket össze egy szobába, mert így akarták. Ami a kort illeti, azt mondanám, hogy a 40-től 65-ig körbelül. Fiatalabbak is mindig vannak, de azok a kivételt képezik. És én, nekem van egy mondásom, ami úgy stimmel, én úgy szoktam mondani, hogy a vidéki értelmiségi orvosházas pár. Ja? A vidéki szót azt csak azért mondom, mert arányosságában többen jönnek Szegedről, Pécsről, Debrecenből, Sopronból, Győrből, mint ami a lakósági hányada ezeknek a városoknak, tehát kicsivel többen jönnek onnan, mint amennyit lehetne, de persze a legtöbben Budapestről jönnek, legyünk őszinték, mi egy olyan ország vagyunk, hogy így van centralizálva minden, és mondom, nagy része pár, és ha egyedül, akkor hölgyek jönnek.
Mikael, most kell egy rövid szünetet tartanunk, és aztán hamarosan jövünk vissza, és folytatjuk a gasztroutakról a beszélgetést Szabó C. Mikaellel.